A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és mai vasárnapi Isten tiszteletünket, a 488. reggeli dicséretünk éneklésével együtt kezdjük el. 488. dicséretünk, valamennyi, mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten igét a Józsué könyvéből fogom olvasni, Józsué könyvének a 6. fejezetéből, az első 16 versből. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem lehetett menni senkinek. Ekkor ezt mondta az Úr Józsuénak: lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 korszarvból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a korszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Józsué Nun fia tehát hivatta a papokat, és így szólt hozzájuk: vegyétek föl a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 korszarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta: vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogy Józsué megmondta a népnek, a hét pap a hét kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, és az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué: ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitte tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig felvették az Úr ládáját. A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utódvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost, aztán visszatértek a táborba. Így cselekedtek 6 napon át. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnalhasadtával fölkerekedtek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szerre fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. A kegyelem Istennek tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését és befogadását. Jöjjetek fennállva közösen, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, most azt a helyet kerestük, ahol a lelkünknek békességet tudunk találni. Azt a helyet, ahol elfogadnak bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, mert erőből, saját belső elhatározásból olyan nehezen, vagy szinte alig tudunk alakítani valamit is az életünkön. És mindig csak azt érezzük, hogy megterhel bennünket annak a megkötözöttségnek a súlya, hogy valahogy másként akarjuk élni a dolgainkat, napjainkat, életünket, kapcsolatainkat, és olyan nehezen akar sikerülni. Így hoztuk eléd azokat a megterhelt lelkeket, amelyek szólnak elmúlásról, szólnak fájdalomról, szólnak betegségről, szólnak változni akarásról, szólnak arról, hogy szeretnének téged jobban megismerni, a te dicsőségedet jobban meglátni, és sokszor nagyon vakok vagyunk ehhez, nem vesszük ezt észre. Köszönjük, hogy ez az a hely, ahol tényleg azt a békességet kereshetjük, amely nálad van. Ahogy Krisztus is mondta egykor a tanítványainak: az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy ez a világ adja. Hadd szakadjunk egy kicsit a világból, és a világ gondolatából, és kereshessük a tiedet. Így kérünk, hogy légy áldásul nekünk, amikor segítségül hívunk, hogy a te ígédet meg tudjuk érteni, és add azt a lelket, amely több, mint a mi lelkünk, amely a te szent lelked ereje, hogy azt tényleg tudjon vigasztalni, eligazítani, bátorítani. Kérünk, légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen, a 89. Zsoltárunkat énekelve. Szeretettel jelzem, hogy vannak előhelyek, levegős helyek, nyugodtan előre lehet jönni az ének alatt is. A 89. Zsoltárnak pedig az első versét énekeljük: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Alapigénket a Józsué könyvéből újraolvasom a 6. fejezetnek a 4. verséből és az 5. verséből. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, a bibliaolvasó vezérfonalunk a Józsué könyvét tárja most elénk, és hozza napról napra, és ebben van egy nagyon szép, ilyen legendás történet, azt a gyermekeink is nagyon szeretik már a hittanóráinkon, a hozzá kapcsolódó énekeket is általában nagy lelkesedéssel éneklik. Ez a történet, ez Jerikó városának a bevételéről szól, ahol a falak leomlanak, és így nyílik út, ahol az Isten népe tovább mehet az ígéret földjére. Egy vándorlás korszaka előzi meg ezt az eseményt. Mózes az Isten népével 40 éven keresztül a pusztában vándorol, aztán a Józsué könyve már arról szól, hogy megérkeznek az ígéret földjének határához, és ott erős városokat, erődítményeket találnak, és nagy kétség van bennük, hogy ők ezeket vajon meg tudják-e győzni, tudnak-e rést nyitni önmaguknak, hogy beljebb menjenek ebbe a birodalomba, vagy erre a vidékre, a tejjel és mézzel folyó földre, az ígéret földjére, ami ott élt bennük, mint egy hatalmas nagy vágyakozás, mint egy hatalmas nagy cél, mint ahogy bennünk élnek körülbelül az álmok, a vágyak, hogy az életünknek van egy olyan területe, van egy olyan időszaka, van egy olyan célja, ahol az ember eljut erre a Kánoánra, erre az ígéret földjére. És ennek a történetnek azt hiszem, hogy a megértésével vannak általában gondjaink, hiszen az ember azt gondolja, hogy ez a csodálatos esemény, ez valahogy mégiscsak meg kéne ismétlődnie az embernek az életébe. Hogy azok a jerikói nagy falak, azok mindig jelképezik azokat a nagy akadályokat az életünkbe, amelyeket olyan megmozdíthatatlannak gondolunk, amelyekről azt gondoljuk, hogy vagy leomlik magától, és idézőjelbe teszem a magától, vagy pedig én nem fogom soha bevenni. A régészek sokfajta leletet keresgéltek ott Jerikó környékén, próbálták valahogy rekonstruálni azt, hogy létezik, hogy tényleg van egy erődített város, aminek állítólag talán még dupla kőfala is volt, és azt egyszerűen körbe gyalogolja egy nép, és aztán kürzengések közepette egyszer csak leomlanak a falak, és ők el tudják foglalni. Mi ennek a magyarázata? Aztán nem nagyon találunk rá magyarázatot. Az ember meg megpróbálja egy kicsit talán így a 21. században már, vagy úgy lelki értelembe átültetni ezt a dolgot, és végig gondolni azt, hogy vajon mi volt itt a módszer? Mi az a bevett módszer, amivel tényleg a falakat le lehet rombolni, ahol emberi életek elől lehet hengeríteni az akadályokat, ahol két ember között leomlanak a falak, hogy ebben a történetben benne van ennek a titka? Benne van az, hogy kell ezt csinálni? És aztán olvastam sok érdekes igehirdetést, ahol meglódul az ember fantáziája, ahol megpróbáljuk jelképeknek érteni azokat a módozatokat, ahogy itten körbe mennek a város falai körül, ahol talán lehet, hogy az embernek többször egy problémát körbe kell járni, majd utána biztos megtalálom a megoldást. Néha talán olyan rajtaütésszerűen kéne támadni, ahogy ők csinálták, hogy csendesen körbe megyünk, megfigyeljük a dolgokat, aztán úgy ugrásszerűen ráugrunk a célra, hát ha így jön ki a dolog. Ezek nem erről szólnak. A történetnek ugyanis az nagy alapbizonysága az, hogy Isten körbevezeti a népet és megmutatja nekik a lehetetlent, és utána egyszer csak ezt a lehetetlent ő feloldja. És a történetnek ez a titka, hogy Isten ott a lehetetlent feloldotta. Egy pár gondolatot, tényleg nagyon röviden, hadd emeljek ki a történetből, amelynek a leírása is olyan zűrös egy kicsit. Néha azt érezzük benne, hogy arra kapnak útmutatást, hogy 6 napon keresztül csendesen menjenek körbe. Máskor egy kicsit úgy érezzük, mintha a kürt megszólalhatna, mintha az a kürt, ami egykor valamikor a templom harangját helyettesítette volna, vagy megelőzte volna, itt inkább az Istenre utaltságot akarja megjeleníteni, az mintha megszólalhatna minden nap, de végül is az utolsó nap a lényeg, amikor már hétszer is körbejárják, és utána nagy harci kiabálásba törnek ki, és megszólalnak persze a kürtök is közben, és akkor dőlnek le ezek a falak. Az indításra érdemes egy kicsit odafigyelni, az első vers ebben a történetben leírja szépen azt, hogy itt miről van szó. Jerikó olyan alaposan be volt zárva, hogy senki se ki, se be nem mehetett. Olyan alaposan be volt zárva. Az ember életében van erről egy ilyen kettős gondolkodás. Ez az alaposan bezárni a dolgokat, ez alapvetően úgy tetszene is nekünk. Mindenkinek van a lakása ajtaján zár. Lehet nem is egy, lehet nem is kettő. És lehet, hogy már az ablakokra is rátette a rácsokat, mert az ember azt gondolja, hogy ha be vagyok zárva, akkor biztonságban vagyok. Se ki, se be. Ez egy olyan résmentes, biztonsági erőd, Jerikó városa, hogy ott senki, se ki, se be. És egy kicsit úgy irigyli is az ember, főleg akkor, hogyha éppen abban a pozícióban van, hogy ő van belül. Amikor ő magát kell megvédje, akkor szeretjük azokat a gondolatokat, szeretjük azokat az elveket, amelyeket résmentesen valahogy be tudunk zárni. Ahol a logikus gondolkodásom megmutatja, hogy minek, miután kell következzen, ahol ki lehet számítani dolgokat, ahol nincs olyan, hogy véletlenül beüt valami, amire én nem számítottam. A tavalyi nyaralásunkból szeretnék hozni egy képet. Megérkeztünk egy kempingbe, és a mellettünk lévők is megérkeztek, felverték a sátrat, egy nagyon szép, elég új autóból pakoltak ki mindent, nagy vidámság, nagy kalapálás, állnak a sátrak, és egyszer csak néma csend. Valahogy az autó kulcsot bezárták a csomagtartóba. És ez egy okos autó volt, nagyon okos, az összes ablakot azonnal fölhúzta, mindent lezárt, tükröket behajtotta, és ott ültek körülötte, és azt mondták, a biztonságos autó. Az, amire szükségem volt, ezt aztán senki nem viszi el, de én sem ülök bele. És aztán próbálkoztak ezzel azzal, és rájöttek, hogy ők itt tehetetlenek, kihívták a szakembert, és 4,5 órán keresztül próbálta feltörni az autót, addig, amíg ugyan kisebb sérülésekkel, de csak be lehetett jutni, és megoldódott az, hogy egy ilyen hosszú külföldi úton után azért haza is tudjanak majd jutni azok, akik azzal érkeztek. Teljesen egyszerű példa ahhoz, hogy hogyan nem jutok vissza ahhoz, ami önműködővé válik az életemben, és amiből egyszer csak úgy érzem, hogy én magamat zártam ki. Amiben úgy tűnik a dolog, hogy vannak olyan biztonsági rendszereink, ami annyira tökéletesen működnek, hogy aztán egyszer engem csalnak meg. Hogy egyszer csak hátrányom származik abból, hogy ezek túl jók már. És így keresük utána az emberi életen is a réseket. Amikor annyira tökéletes a gondolat, és a gondolatmenetem, hogy az már rémisztő, hogy az már félelmetes. Amikor azt látom, hogy hogyan múlnak el a dolgok, és nem tudok belekapaszkodni egyetlen kis pillanatkába sem, vagy egyetlen lehetőségbe, hogy én ezt meg fogom tudni állítani. Amikor tényleg olyan falak épülnek fel emberek között, amire azt mondom, hogy ezt már senki nem fogja lerombolni. Ez már így van. Amikor olyan dolgok történnek meg az életünkben, amikor annyira kellene csak egy pici remény, hogy a dolgoknak lehet egy másik kimenetele is. És ez a rés a mi életünkben, ez ugyan szűknek tűnik, Jézus is azt mondja, hogy nagyon keskeny, és kevesen találják meg. De ez a hitnek az a kapuja, amin azért jó belépni. Amin, hogyha valaki átpréseli magát, és átszuszakolja, és ez igen nagy alázatosság kell, akkor megnyílik mögötte egy olyan világ, amiben soha nem jutott volna be egyébként. Amit sose tudott volna elképzelni. Ahol tényleg megtörténik az a lehetetlen, amire mi mindig vágyunk, éppen abban a pillanatban, amikor nagyon zárt az életünk. Többen vannak itt közöttünk megint csak, akik emlékeznek, akik búcsúznak, akik a búcsújukra készülnek, és ott is van egy ilyen rossz érzés az embernek, hogy ez a földi világ tényleg nagyon behatárolt, és ennek a kereteit senki nem fogja szétfeszíteni. Hogy a betegség az egyszer csak hozza az elmúlást. hogy a halált nem kerülheti el senki. Hogy vannak olyan élethelyzetek, amelyekben teljesen tehetetlenek vagyunk. És akkor kell az a rés, ahol valahogy megmutatkozik az, hogy van mögötte valami más. Van mögötte az Istennek is egy olyan világa. Lehet, hogy Jerikót alaposan bezárták, hogy bereteszeltek minden ajtót és ablakot azok, akik ott védték. És Isten mégis úgy gondolta, hogy de itt meg kell nyílni valahogy mindezeknek, mert ott áll egy nép, amely az ő népe, és ő azt ígérte nekik, hogy az ígéret földjére el kell jussanak. És ettől kezdve tényleg a történetben már Isten átveszi a főszerepet, az embereknek is megvan a maga feladata, de ez a feladat inkább arról szól, hogy lássák azt, hogy honnan és miből, hová akarja Isten elvezetni őket. A következő gondolat itt a bezárt ajtók után, az, hogy Isten mégis azt a feladatot adja az embereknek, hogy 6 napon keresztül egyszer járják körbe, mindig érkezzenek vissza a táborba, következő nap újra állítsák fel ezt a menetet, amit egy kicsit ilyen unalmasan is ismétli a szöveg, hogy mindig álljanak elő a papok, vigyék a kürtöket, jöjjön a szövetségláda, elől menjenek a vitézek, hátul menjenek az utódvéd hadsereg, és aztán ezzel a körrel tegyék meg minden nap a város körbejárását, és aztán a 7. nap 7-szer is járják körbe. Lehet, hogy az első 6 nap tényleg valami csendes szemlélődésről szólhatott. Arról, hogy nézzétek meg, hogy körbe-körbe mentek, és nem találtok fogást ezen a dolgon. Lehet, hogy arra is útmutatás van, hogy tényleg csak a kürtök zengenek, és az ember maradjon csöndben, mert itt vagy az Istenre figyelsz, vagy nem fog történni semmi. És te szépen alázattal, halk szóval, vagy teljes némasággal nézd meg, hogy mi is ez az élet, amit néha olyan bevehetetlen bástyának látunk. És nekem valahol ebből indult ki a gondolatom, hogy ez a körbe-körbe járás, ez mennyire ismerős nekünk. Vannak is ilyen kifejezéseink, ezt a dolgot már sokszor körbe jártuk. Ez általában azt jelenti, hogy elindultunk, körbe mentünk, és visszaérkeztünk pontosan oda, ahol eddig is tartottunk. És igazán, ha a következő napot nézem, akkor is ezt fogom megcsinálni, és a következő napon is. Vannak is ilyen kifejezéseink, amiket így már átvettünk, elég keserűen szoktuk megfogalmazni, amikor azt mondjuk, hogy ez az élet, ez egy ilyen mókuskerék. Szaladgálok benne körbe-körbe, de valahogy az előrejutás az nagyon-nagyon nehezen akar megtörténni. Az életnek a körforgását így be is szoktuk állítani magunknak. Néha ez reménységet ad, főleg, hogyha úgy optimista az ember. Ha valami rosszba vagyok, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy ezután már csak jobb jöhet. Ez az élet körforgása. De amikor meg jóba vagyok, akkor már ott van a félelmem, hogy és mi jön ezután. Megint visszaesünk oda, ahol tartottunk. Megint visszajön az, amiből alig vártam, hogy már kilábaljak. Hogy egyszer egészséges vagyok, egyszer beteg vagyok. Egyszer megünneplem a születést, mert valaki érkezik a világra. Egyszer pedig szomorú vagyok, mert valaki elmegy a világból. És ez aztán így megy, mert ez a természet rendje, és mi ezt így is figyeltük meg. És van ebben valami éltető, és azt érezzük, hogy ami így minket körülvesz, az jó is, hogy így működik. De hogy benne az én életem is így működjön, ez azért nagyon nehéz dolog. Nagyon-nagyon nehéz dolog, mert az azt jelenti, hogy tele vagyunk aggódással, és tele vagyunk félelemmel. Hogy a kör végén mindig ugyanoda jutok vissza. Talán ebből születtek meg azok a nagy elhatározások, hogy hát akkor élj a mának. Akkor, ha most épp jó, akkor erezd el a hajamat, és mindent bele. Mert úgy is jönnek olyan idők, amikor betegség van, amikor nehézség van, amikor küzdés van. Nem lehet megspórolni. 6-szor körbejárják, és aztán a 7. nap is 7-szer körbejárják, és utána egyszer csak megszólal az Isten, és azt mondja, hogy na akkor a körből ki kéne törni. És olyan szépen benne van ebbe az alapígébe is, a 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok fújják meg a kürtöket, akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Egy kicsit terhes ez a kifejezés, hogy egyenest előre. Én is voltam úttörő, ez volt a nagy jelszó. Sokszor megfogalmaztuk már, hogy na előre, de senki nem tudta, hogy mi van az, merre van az előre. És ez így van a mi életünkben is, hogy én nagyon akarok előre menni. De ha önmagamtól indulok, mindig körbeérek. És ebben a történetben itt szól bele Isten, és itt lesz a titok megfejtve számunkra, ahol Isten megnyit egy utat, ahol a körből ki lehet törni, ahol a kör valahogy kiegyenesedik, és haladunk tovább, mert az Isten az emberi életet ebbe akarta látni, ebbe akarta beleteremteni. Mi nem vagyunk benne a természet körforgásába. Nagyon sok vallás, nagyon sok filozófia, nagyon sok gondolat hozza ezt, hogy így békül meg az ember azzal, amiben él, hogy a körforgásba benne marad, hogy benne kell legyen. De amikor azt mondja a Zsoltáriról, a 90. Zsoltárban, hogy Uram, te visszatérinted a halandót a porba, akkor nem erről a körforgásról beszél, hanem arról, hogy az Isten ugyan nem hágja át a természet szabályait, de ebből az életből engem egyenesen tovább akar vinni az örökké valóságba. Hogy az én életemnek a lelki része is erről szól, vagy a lelki élete is erről szól, hogy én nem körbe-körbe fogok toporogni, hanem mehetek valahogy tovább. Olyan példákat szeretnék most hozni, amelyek azoknak nagyon ismerősek lesznek, akikkel egy hetet töltöthettünk most Balaton-Szárszón. Hirdettem a gyülekezetben, hogy egy családos, ilyen közös táborba vettünk ott részt, és olyan beszélgetéseink voltak, ahol olyan emberi életekkel találkoztunk, akik körbe-körbe forogtak, akik mindig visszatértek ugyanarra a kiinduló pontra, egészen addig, amíg valahogy Jézussal nem találkoztak. Ilyen volt Nikodémus, az az ember, aki élte a mindennapjait, akinek volt a világról egy nézete és egy gondolata, és egyszer csak leült Jézussal szembe, és azt mondta neki, hogy nézd, mindig visszatérünk, mindig ugyanoda. És erre azt mondja Jézus neki, hogy tudod, azért, mert nem születtél újjá. Mert az Isten rendje az, hogy az ember egy új életet elkezdhessen az Isten segítségével, ami nem abba hajlik vissza, ami az előző élete volt. Ez nekünk egy nagy küzdésünk, hogy valahol kiszakítsuk magunkat abból, azokból a terhes gondolatokból, azokból a vétkekből, azokból a bűnökből, amelyek mindig ugyanoda visszavisznek. És Nikodémusnak azt mondta, hogy ez egy lehetőségben mutatkozik csak meg az újjászületésben. Vagy ott van a samáriai asszonynak a története, amit nagyon sokan ismernek, aki mindig próbálkozott a boldogságot megtalálni, 5-ször is próbálkozott, sőt a 6-at is elkezdte, mert mindig keresett magának társakat, akikkel ezt újra lehet kezdeni. És aztán találkozik Jézussal, aki ebből a körből kirántja, és azt mondja, hogy ne, ez téged tönkre tesz, ez nem működik. És akkor olyan alázatosan azt tudta mondani ez az asszony, hogy nézzétek, ő megmondott mindent rólam. Azt, hogy honnan indultam, hogy mi mentem keresztül, és hogy mindig ugyanoda érkeztem vissza. És ő nem ugyanoda érkezik vissza, és én utána akarok menni. A köves engem, amikor Jézus ezt mondja az embernek, az erről szól, hogy ebből lépj ki, és gyere utánam. Aztán ott volt a történet a bűnös asszonyról, aki olyan logikusan, olyan résmentesen tudta jól, hogy mi vár rá. Hogy mivel őt rajta kapták, őt meg kell kövezni. Hogy itt egyenes út van oda, amit a törvény körkörösen szépen mindig megrajzolt, hogy a bűnnek ott lesz a büntetés, és azt senki nem kerülheti el. Te se. És akkor egyszer csak jön valaki, aki azt mondja, hogy ezt a kört megszakítom, és azt mondom, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És kiegyenesedik ott egy élet. És az utolsó példát is hadd mondjam akkor el, a vakon született ember, aki egész életében azon gondolkozik, hogy ő ebből a világból semmi szépet és semmi jót nem fog meglátni, mert ezen senki nem fog változtatni. És akkor egyszer csak odalép Jézus, és azt mondja, azt akarom, hogy láss. És ettől kezdve megnyílik egy olyan világ, amit nem lehetett eddig látni, ami az én szemeim előtt el volt rejtve. Mindenki egyenest előre. Hol van az én életemnek ez a kibontása? Hol van megszakítva az a kör, elvágva, ahol egyszer csak rájövök arra, hogy Isten nem visszatérít engem a porba, hanem egyenesen rámutat az ő országára, ahol én fejlődhetek, ahol én mehetek előre, ahol végre magam mögött hagyhatok dolgokat, ahol végre megtapasztalom azt, hogy falak le tudnak úgy bomlani, hogy azok nem épülnek újjá, hanem ott egy új élet kezdete van. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy ennek a régi történetnek az az üzenete, ami nem arról szól, hogy emberi metodikával, logikával valamit lemásoljunk belőle, hanem egyszerűen megtapasztaljuk azt, hogy tudja Isten kiegyenesíteni azt, ami görbe, amit az ember nem tud megcsinálni. És rá tudjuk bízni a saját életünket, és felfedezzük azt a nagyon-nagyon nagy üzenetet, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Amen.